Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrensebb technológiákról. Ez itt a Digitalk, az IVS podcast sorozata. Könnyed társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk!
2022. februárja óta dolgozom a cégnél, és nem sokkal előtte kezdte el maga az MFO-ja működését 2022 elején gyakorlatilag. És az a dolgunk értelemszerűen, hogy a közvetlen uniós forrásokból, amiről majd fogunk beszélni ebben a fél órában, minél többet hozzon el az ország ebben a költségvetési ciklusban. És ennek érdekében nekünk az egyik legfontosabb feladatunk gyakorlatilag az, hogy felszántjuk az országot és járunk mindenhova. Tehát akár különböző fajta szervezetekkel, mint a tiétek is, akár különböző fajta szakmai szövetségekkel, kamarákkal, ágazati szervezetekkel, akár közvetlenül magukkal, ügyfelekkel is találkozunk nagyon-nagyon sokat. Járunk különböző előadásokat tartani, örömmel veszünk részt különböző panelbeszélgetésekben, ezért örültem most én ennek a meghívásnak is. Tehát azt látjuk jelen pillanatban, hogy ellentétben a sikeres nyugati országokhoz képest, még az ismertséggel is gondok vannak itt a közvetlen uniós alapokat illetően.
Akkor valószínűleg nem rossz helyen kapirgáltam én, illetve valószínűleg egy aktuális dolog, amiről beszélünk. De akkor hangozzanak el a konkrétumok is. Üdvözöllek az IVS Digitalk podcastjának legfrissebb adásában. Dászkál János van itt velem szemben, aki a Magyar Fejlesztési Ösztönző Iroda vezető projektmenedzsere, mert az MFO-t már többször elmondtuk, de úgy gondoltam, hogy lehet, hogy érdemes kibontani ezt a dolgot. Én pedig Horváth Balázs vagyok, aki most ennek a műsornak a házigazdája. Folytassuk akkor ezen a nyomon, bár egyébként az első kérdésemből pár dolgot már el is mondtál, magadat röviden be is mutattad, de azért még az MFO-ról egy picit légy szíves, beszélj, milyen hátterű cég vagy nem cég, ez pontosan milyen státuszú, milyen jogi státuszú, hogyha esetleg ez érdekes, és aztán majd rátérünk arra, engem leginkább az érdekel, vagy valószínűleg ti is ezzel talán küzdtök, nem tudom, hogy ez a közvetlen EU-s forrás fogalom, ez mennyire érthető, vagy mennyire ismert a hazai cégek szemében, vagy azon cégek szemében, akiknek egyébként erre szükségük van, vagy szükségük lehet.
Köszönöm szépen a meghívást még egyszer, és üdvözlök én is mindenkit. Elég sok kérdés volt ez így egyben.
De szoktam akkor... ilyet, próbálok erről leszokni, de elég nehéz. Kezdjük az, hogy az MFO-nak a backgroundját, a hátterét egy kicsit világítsd meg, és akkor futunk is tovább.
Egy kormányzati háttérintézményként jöttünk létre, mert felismerte a kormányzat azt, hogy ebben a költségvetési ciklusban lényegesen többet kellene elhozni ezekből a közvetlen uniós forrásokból, mint az előző szakaszban. Hüvelykúj szabályként mindig, amikor célokat tűz ki egy ország, akkor általában a lakosság arányos arányt szokták kitűzni, hogy az egy olyan jó számnak tűnik, hogy akkor, ha a lakosság arányos mennyiséget valamiből elérjük, akkor az már egy olyan arány, amire azt mondjuk, hogy rendben van. Most ehhez képest ebben a ciklusban körülbelül 2,5-szeresére kellene nőni az előző ciklushoz képest, hogy elérjük ezt a lakosság arányos arányt. És ez a szám is mutatja azt, hogy az előző ciklus nem volt ebből a szempontból szerencsés. Ahogy te is kérdezted, ismertségi gondok is vannak ezzel kapcsolatban. És ez ilyen kicsit kettős helyzet, mert hogy ugye amikor Európai Uniós forrásokról beszélünk, akkor a célcsoport, amiben majd szintén szó esik róla, hogy nagyon sokfélék, általában ugye az Európai Uniós források összességét, és azon belül az operatív programokat szokták érteni. Magyarul azt a pénzt, amit kiosztanak az országoknak a költségvetés részeként, és aztán az ország dönti el, és különböző magyarországi intézmények különböző OPRA végződő nevű programokban, DIMOP, KEHOP, TAMOP, TOP, stb. Osztják szét ezeket. És egy ilyen szerencse a szerencsétlenségben, hogy ezekben az operatív programokban az ország nagyon hatékonyan szokott teljesíteni, tehát iszonyatosan jó arányban szokta ezeket lehívni. Viszont ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag a teljes Európai Uniós magyarországi ökoszisztéma ráfordult erre. Tehát akár a szereplők, akár a különböző intézmények, amelyek tájékoztatnak róla, akár az államapparátus, amelyik ezt az egészet lebenedzseli, akár a pályázatíró biznisz, mind az operatív programokra célozott, ebből eredt ott a siker, és ezért aztán jóval kevesebb fókusz és jóval kevesebb siker esett a közvetlen uniósokra. Egyszerűen nem volt meg az az igény a másik operatív programos forrásbőség mellett, hogy a közvetlen uniósokra is ugyanakkora fókuszt fordítsanak. Viszont változóban van a világ, azt látjuk ezekben az években. Egyrészt egy olyan büdzsét fogadott el 2021-27-re az Európai Unió, amilyet még korábban sose. Csak egy pár szám, 2000 milliárd euróról beszélünk nagyjából a nagyságrendet tekintve erre a 7 évre. Ez a 2000 milliárd, ez úgy néz ki, hogy nagyjából 1200 plusz 800. A 800 az a helyreállítási alap, ami kicsit máshogy működik, más szabályok alapján, tehát azt most hagyjuk. A maradék 1200, az pedig úgy néz ki, hogy körülbelül 80-at le kell belőle vonni, amit az Európai Unió magára költ a saját működésére, és akkor marad három sor az operatív programokat tartalmazó kohézió, az agrártámogatások és az új prioritásoknak nevezett, ez gyakorlatilag a közvetlen uniós alapok. Ez a három, ez ebben a ciklusban teljesen egyforma nagyságrendű. 370 milliárd euró környékén van mind a három, és ilyen még sose volt.
És akkor korábban hogy volt az arányok azok, hogy
jóval
néztek ki?
Több volt az a kohéziós és az agrárpénzeknél, és jóval kevesebb a közvetlen uniósoknál. Tehát a trend egyértelműen az, hogy az Európai Unió egyre több pénzt szeret közvetlenül magánál tartani, úgy, hogy az egyes országok és azon belül az egyes pályázók tőle pályázzák ezt el. Tehát közvetlenül.
Kicsit lefordítva, vagy talán laikus számára is érthetővé téve, hiszen ők is hallgathatnak bennünket, hogy ez azt jelenti, hogy ez a megnövekedett rész, ez akkor jár, vagy akkor kapja meg a pályázó, ha pályázik ér. Tehát egy aktivitást feltételez, egy olyan pályázat benyújtását, amiben ugye gondolom ti segítitek őket
így
adott
van.
Esetben.
Ez a jár nem is jó szó, ez nem jár. Tehát ez nagyon-nagyon fontos.
Meg kell érte dolgozni.
Egy nemzetközi versenyben kell helytállni, és ez a legnagyobb különbség a közvetlen uniós alapok és az operatív programok között. Itt nincs magyarországi kvóta. Nem mondják meg, hogy ennyi jár Magyarországnak, hanem egy nemzetközi versenyben kell helytállni, amiben ez azt jelenti, hogy ha mondjuk van egy pályázat, amiben a 10 legjobb pályázat német, akkor 10 német fog nyerni. Ez a nemzetközi verseny viszont azt is jelenti, hogy másfajta képességekkel kell rendelkezni a pályázónak, vagy másfajta képességekkel is. Tehát beszélünk itt ilyen alapképességekről is, hogy mondjuk projektmenedzsment képesség, hogy angol nyelvtudás például, amivel néha sajnos különösen a kiemelt célcsoportot jelentő kisvállalkozásoknál azért tapasztaljuk, hogy gondok vannak. Nem csak Magyarországon egyébként, tehát általában azt látjuk, hogy a nyugat-európai országokhoz képest az egész közép-kelet-európai régió alacsonyabban teljesít, egyszerűen más a szint, máshonnan indulunk. Ez a nemzetközi verseny az azt is jelenti, hogy az Európai Unió ezeket az alapokat azért hozta létre, hogy uniós szintű stratégiai irányvonalak teljesüljenek, és azokat segítsék. Ez viszont azt is jelenti, hogy az eredmények, amiket az egyes pályázatok, az egyes projektek vállalnak, ezek európai szintű erősödést, európai szintű hasznosulást kell, hogy felmutassanak. Ez viszont azt is jelenti, hogy az Unió nagyon gyakran már a pályázat során elvárja azt, hogy valamilyen fajta európai szintűség legyen, és ez többnyire azt jelenti, hogy konzorciumokban kell pályázni. Tehát nem indulhat el nagyon sok esetben egy magyar pályázó egyedül, hanem konzorciumok, őkkel szabály szerint általában három ország, három szereplője az alap, és aztán ez még bővülhet. Viszont ez azt is jelenti, hogy nemzetközi kapcsolatok kellenek hozzá, mert a tapasztalat az, hogy ez is problémát szokott jelenteni. Tehát vannak országok, amelynek a gazdasági szereplői jóval jobban be vannak ágyazódva a nemzetközi, az Európai Uniós szintre és viszonyrendszerbe, mint egy magyar vállalkozás.
Tehát egy magyar vállalkozás, csak itt nem csak azt kell értenie, hogy akkor egy ilyen közvetlen EU-s forrás hogyan működik, hanem arra is képesnek kell lennie, hogy együtt dolgozzon nemzetközi partnerekkel.
Abszolút.
És akkor ebben tudtok nekik segítséget nyújtani. Térjünk egy kicsit rá arra talán, mert szerintem ez a rendszer megvan, értjük azt a szeletet, vagy azt a tortát, ami igen nagy, és meg kell érte küzdeni, hogy akkor ezt mi kell ahhoz? Ki kell ahhoz, hogy ezt egy cég el tudja hozni? És amikor ezen túl mentünk, és megint nem akarom a kérdéseket halmazni, csak előrevetni, hogy hova menjünk tovább, hogy ennek a közvetlen EU-s forrásoknak az összetételemi, illetve a céljai, mondjuk a mostani ciklusban mik? Úgy értem, hogy milyen iparágakat, milyen célokat, milyen ügyeket próbálnak vele támogatni.
Ahogy mondtam, vannak az Európai Uniónak ilyen legmagasabb szintű stratégiai célkitűzései. Ez ebben a ciklusban nagyjából három volt, ami abszolút a tetején van mindennek. Ez a zöld átmenet, és ennek a biztosítása a legkülönbözőbb iparágakban, és ennek a támogatása. A második a digitalizáció, és ez a kettő igen gyakran összefügg. A harmadik pedig a gazdaság élénkítése és a COVID utáni helyreállítás. Itt a COVID az egy speciális, hogy mondjam, egy ilyen faktor volt ebben az időszakban. Az Európai Unió büdzséjére is hatott, és paradox módon egyébként a mi működésünkre is hatott. Mert ahogy azt láttuk például makroszinten, hogy a COVID-nak nyilvánvalóan sokkoló hatása volt a gazdaságra nagyon sok szempontból, Viszont például villámgyorsan digitalizálta a gazdaságot csomó helyen. Akkora fejlődési ugrások voltak például online bankingben, online munkavégzésben, stb., amit előtte szakértők a COVID előtt egy ilyen 10 éves időszakra vártak, hogy annyi idő alatt lehet megugrani, és az akkor 1 év alatt sikerült. Ez a hatás gyakorlatilag közvetve ránk is hatott, mert hogy ez azt jelenti, hogy ez a fajta élénkítő hatás, ez a fajta szempont, hogy ez jelenjen meg az Európai Uniónak a közvetlen uniós büdzséjében nagyon erősen, ez befolyásolta végül azt, hogy ekkora nagy büdzsé lett. Tehát ha még egyszer mondom, 377 milliárd euró, ami erre van, ezt most valamilyen árfolyamon, ha megszorozzuk, ez 140-150 ezer milliárd forint környéki nagyságrend, amit leírni is marha nehéz számokkal, hogy ez mennyi pénz, amiről beszélünk ebben a ciklusban. Ahogy mondtam, viszont máshogy működnek ezek az alapok a nemzetköziség miatt elsősorban, és ezért, ahogy mondtam, olyan kompetenciákra van szükség a pályázók részéről, amelyekkel nem feltétlenül rendelkeznek, vagy nem feltétlenül rendelkezik mindenki. És visszatérve a kérdésre, hogy miben tudunk segíteni. Én úgy ítélem meg, hogy a szerepünk kettős. Egyrészt nekünk a legfontosabb szerepünk az makroszintű, tehát minket az ország sikeressége alapján fognak megmérni, ezért nekünk elsősorban abban van szerepünk, hogy egyrészt kommunikálunk, tájékoztatunk erről, hiszen azt mondtam, hogy azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok hiány van még ezzel kapcsolatban is. Járjuk az országot, prezentálunk, részt veszünk mindenféle eseményeken. Együttműködési megállapodást kötünk olyan szereplőkkel, olyan szövetségekkel, olyan partnerekkel általában, akik ilyen hálózatosodást tudnak elősegíteni, tehát több partnert, több potenciális pályázót fognak össze egy szervezetbe. Mi magunk közvetlenül marketing tevékenységet is folytatunk, elsősorban online csatornákon, tehát minden lehetőséget megragadunk arra, hogy ezeket népszerűsítsük. Van egy brüsszeli irodánk, ami olyan szempontból fontos, hogy egyrészt a brüsszeli jelenlét tud abban segíteni, hogy kicsit hamarabb tudjunk dolgokról. Ugye ezek a pályázati kiírások nem a semmiből teremnek és jelennek meg egyszer csak, hanem általában ezek egy hierarchiába illeszkednek. Vannak ugye az EU stratégiai céljai, a stratégiai célok mentén létrejön ez a 20-valahány alap, ami Horizon Europe, Digital Europe, tehát nagy-nagy alapok. Aztán utána ezeknek az alapoknak bizonyos időszakokra, általában 2 évre megjelennek munkaprogramjai, és a munkaprogramok részeként aztán általában évente 2-3-szor megjelennek kiírások. Ha valaki a kiírásokról akkor értesül, amikor azok megjelentek, akkor már kisebb az esély arra, hogy eredményes pályázatot tud összerakni, és egy konzorciumot is meg tud szervezni, mint hogyha valaki már a munkaprogramot igen erőteljesen tanulmányozza, sőt, már a munkaprogram megjelenése előtt már tud olyan információkat, vagy olyan előzetes információkat, aminek segítségével ez 1-2 évre előre körülbelül megtervezhető, hogy mikor, milyen projektötlettel, mikor érdemes pályázni. Ebben tudunk segíteni a brüsszeli kapcsolat révén. Az egyedi projektekkel kapcsolatban, tehát amikor konkrét ügyféllel találkozunk, oda jön hozzánk mondjuk egy prezentáció után, és akkor leülünk, akkor azt a szakaszt, hogy a projekt ötletét az gyakorlatilag kiszedjük belőle, és kicsontozzuk teljes egészében. Mert hogy...
Bocsánat, most egy olyan cégről van szó, akinek van egy megvalósításra váró projektje.
Mondjuk egy gépészeti cég, azt mondja, hogy egy óriási neki, ötlete van neki.
Viszont kér neki mondjuk igen. Nem kevés pénz, akkor ti átvilágítjátok akkor a projektet, hogyha jól értem.
Igen, a projekt ötletet mi megnézzük, mert hogy óhatatlan, hogy más szemüveggel nézünk a projekt ötletre. Mindenki, aki mondjuk egy innovációról, ha beszélünk, ha feltalál valamit, kitalált valamit, akkor abba nyilván elfogult azzal kapcsolatban, szerelmes abba az ötletbe, és óriási innovációs erejűnek gondolja. És ez az esetek többségében nyilván így is van, de ez nem feltétlenül jelent európai szintű innovációt. Tehát azt, hogy mi az innováció, azt, hogy ha van is benne innovációs tartalom, hogy ez európai szintű innováció-e, az, hogy ilyenfajta téma mennyire fókusz az EU-ban, hogy ezt a projektötletet egyébként hogyan kellene fordítani, súlyozni, hogy az EU céljainak megfeleljen, az már egy másik szemüveg, amivel a vállalkozó nem rendelkezik teljesen természetes módon, és ebben tudunk segíteni, ebben tudhatunk segíteni, hogyha EU-s szemüveggel ránézünk, és hogy mondjam, a néha rossz indulatúnak és kötözködőnek tűnő szemmel ránézünk egy ötletre, amikor arról beszélünk, hogy számok, hogy ügyféligény, hogy kutatás, hogy mi van mögötte.
Hát gondolom, eljátszátok a pályázat elbíráló szerepet, hát egy ilyen... én, hogy azt amin egyébként ez a pályázat majd átesik.
Ez még egy nulladik elbírálás, mert itt még csak nem is a pályázat elbírálásáról, hanem magáról a projekt ötlet alkalmasságáról, egy ilyen legfelső szintű illeszkedésről beszélünk. Tehát arról, hogy magunk a projekt ötlet az jó lehet-e Európai Uniós irányba, és ha az irányt tekintve pedig jó lehet-e egy konkrét alap, konkrét pályázata irányába. Ez több lépés. Volt olyan pályázatunk egyébként, ami sajnálatos módon a végén azért bukott el, meggyőződésem, nagyon jó volt a cég, nagyon jó volt a projekt ötlet. Amikor megkerestek minket, az mondjuk egy 2 évet késett. Az ütemezés, az időzítés is nagyon fontos tud lenni például, mert itt például egy olyan ötletről volt szó, ami egy olyan tevékenységet, egy olyan területet érintett, amiben egy óriási boom volt az elmúlt 2 évben, ami azt jelenti, hogy több cég piaci alapon befektetőt találva szintén kijött valami hasonlóval, nem teljesen azzal, és ezért aztán az Európai Unió azt látta, talán joggal, hogy ez megél piaci alapon, ez a történet. Mert ez mindig egy ilyen egyensúlyozás kérdése, hogy mire adjon pénzt az EU. Hát amire nem kell egyáltalán, mert piaci alapon finanszírozható, arra nyilvánvalóan nem fog adni. Viszont a túlsó, a másik véglet az, amire annyira nem térül meg, hogy örökre kell, tehát folyamatosan tölteni kellene bele a pénzt, arra meg azért nem szokott adni az Európai Unió, mert akkor ez egy feneketlen pénzes zsák. Tehát igazából az az ötlet szokott jó lenni, amelyik megfelelő innovációs tartalommal rendelkezik, látszik mögötte egy hosszú távon egy bizniszkész, egy megtérülés, viszont egy adott pillanatban olyan kockázata vagy olyan tőkeigénye van, amit egy ilyen egyszeri boosterrel, egy ilyen nagy lökésszerű pénzügyi támogatással pont el lehet juttatni egy olyan pályára, amikor már azt mondjuk, hogy van pénz annyit kommunikálni, van pénz azokat az embereket felvenni, ezért aztán elő lehet állítani azt a terméket, el lehet juttatni ügyfelekkel, elérik azt a kritikus ügyfélszámot, és akkor elkezd utána termelni.
És tudsz most, vagy tudunk olyan projektet, vagy akár iparágat, most akár a cég megnevezése nélkül említeni, ami egy sikeres projektnek volt a lenyomata? Tehát, hogy csak lássuk azt, hogy mi számít például annak, mert most eddig nem beszéltünk iparágról, még területről sem, de hát ha ezen keresztül még könnyebb megérteni.
Nem lehet tipikusat mondani, mert maguk az alapok is gyakorlatilag lefedik az egész, nem csak hogy a gazdaságnak mindenféle spektrumát, hanem itt különböző civil célokról, különböző kutatásokról, egyetemről, non-profit szektorról, tehát nagyon-nagyon sokféle szegmensről van szó. Gyakorlatilag nincs a gazdasági életnek, meg úgy általában a társadalomnak olyan szegmense, amire azt mondhatnánk, hogy ki van zárva ebből a lehetőségből. Tehát egy-egy pályázatból nem lehet az egészre vonatkozóan következtetéseket levonni. Most az elmúlt napokban értesítettek minket arról, hogy egy pályázat, amiben segítettünk, az hál' Istennek nyert. Az egy építéssel kapcsolatos és építés hőszigeteléssel kapcsolatos innovációs vagy innovatív eljárásnak a pályázata volt. És az egy olyan szempontból érdekes történet, és ez utal arra is, hogy mi az MFOI is különböző szerepekben tudunk ilyen projektekbe bekapcsolódni, hogy a cég maga gyakorlatilag az utolsó pillanatban keresett meg minket. Semmi nem stimmelt ahhoz képest, amit mi mondunk mindig az ügyfeleknek, hogy jöjjenek el és tervezzünk időben. Gyakorlatilag nem azt mondták, hogy itt egy projektötlet, nézzük meg a felső szintű illeszkedést, nézzük meg a munkaprogramot, és nézzük meg, hogy a következő 1-2 évben ez mihez illik, hanem fordítva, azt mondta az ambiciózus.
Hogy most kell.
Most. Megtalálták konkrétan a pályázatot, azt mondták, hogy ez olyan tök jó, és annyira illik hozzá szerintük, hogy erre be kéne adni, pár hét múlva be kell adni, beadási határidő van, olyan pályázat szerencsére, amihez nem kell konzorciumú partner, egyedül el lehet indulni, és akkor segítsünk. És ugye egy állami szereplő vagyunk, de szerencsére nem annyira, tehát tudtunk tök rugalmasan reagálni, és végül megállapodtunk a céggel, hogy gyakorlatilag egy ilyen, mivel megvolt az alap, ahova célzunk, mi annak összeszedjük gyakorlatilag minden EU-s vonatkozását, ők elkezdenek dolgozni a pályázaton, már el is kezdtek addigra, mire eljöttek hozzánk, és mi vállaljuk azt, hogy az EU-s szempontok figyelembevételével vezetjük az ő tollukat, proofreadinget, vagyis olvassuk azt, amit ők írnak, és kötözködünk azzal kapcsolatban, hogy szerintünk ez nem olyan, szerintünk ez nem elég tényszerű, szerintünk ez nem arra válaszol, mint a kérdés, stb. Tehát igazából az előértékelést végezzük. És aztán végén voltak olyan részek, amiben egy picit írnunk is kellett, de gyakorlatilag egy közös melóval szinte azt mondanám, én bankban dolgoztam korábban agilis módon, és szinte ez egy agilis módon készült pályázat volt, és sikerült határidőre beadni, és nyert is.
De ha jól értem, akkor nem ez a jellemző.
Nem ez a jellemző, és nem is erre biztatunk.
Ez egy atipikus dolog.
Két szempontból is atipikus, bocsánat. Az egyik ez, hogy az időzítés, azt így nem így szeretjük, hogyha így van, és nem ez a módszer kecsegtet a legnagyobb sikerrel. A másik pedig az, és ez visszautal egy kicsit az MFO-i szerepére, hogy ahogy mondtam, minket makroszámok alapján mérnek meg, és mi is tizenvalahányan vagyunk összesen. Tehát arra nem lesz soha kapacitásunk, nem arra jöttünk létre, hogy pályázatokat írjunk a piacra. Több okból sem. Egyrészt nem vagyunk annyian, tehát hogyha egy évben megírnánk mondjuk 5 pályázatot, a következő évben meg 7-et, akkor az már 40% növekedés, de makroszinten nem lenne észlelhető. Tehát mi úgy működünk igazából, úgy képzeljük el magunkat, hogy egy ilyen országos gépezetnek az egyik fogaskereke vagyunk. A gépezet szót nem véletlenül mondtam, mert készítettünk egy stratégiai tanulmányt, amiből tök egyértelműen az jött ki, hogy a sikeres országok meg a kevésbé sikeres országok között nem az a különbség, hogy mekkora a sikerarány, vagyis hogy beadott pályázatból hány lesz sikeres, 100-ból mondjuk. Ebben nincs nagy különbség. Két dologban van nagy különbség. Az egyik az az, hogy mekkora a pályázat összeg. Tehát mondjuk, ha egy konzorcium összeáll, akkor ki mekkora szerepet visz abban a konzorciumban? Egy 3 millió eurós pályázatban egy német partner 1,5 millió eurót kap, egy magyar meg lehet, hogy 80 ezeret. Tehát a pályázat összeg jelent óriási különbséget, a másik pedig a beadott pályázatok száma, a darab száma. Tehát azt látjuk Magyarországon, hogy különböző területeken vannak nagyon sikeres műhelyek. Tök örvendetesen nagy pezsgés indult meg ezen a piacon. Nagyon sok helyen kialakultak ilyen sikeres műhelyek, tudunk olyan egyetemről, ahol 2-3 professzor összeállt, és nagyon sikeres Horizon Europe pályázatokat adnak be évek óta. Másik egyetemen robotikával foglalkoznak, és ott ezzel kapcsolatban, és így tovább, és így tovább, de ezek nincsenek jelen pillanatban olyan gépezetté összekötve, mint Nyugat-Európában, a sikeres országokban. És ebben látom a mi szerepünket elsősorban, tehát hogy onnan kezdve, hogy jöjjön be minden információ az országba, ezek az információk, ezek jussanak el a megfelelő helyekre. Ahol szükséges, akkor ott hallassuk a hangunkat, tehát ha például egy stratégiát vagy egy work programnak a draftját véleményezni kell. Ahol szükséges, alakuljon ki álláspont az országban valamilyen szinten, valamilyen témáról. Aztán utána kommunikáljunk és építsük a piacot, jusson el a közvetlen uniós alapoknak és forrásoknak a híre mindenhova, ne keverjék össze őket az operatív programokkal, és érezzék át ennek a fontosságát, mert erről még nem beszéltünk, hogy a fontossága egyre nő ezeknek. Tegyünk azzal kapcsolatban, mert ez is egy sikertényező egyébként, hogy a közvetlen uniós források, amivel mi foglalkozunk, meg az operatív programok, ezek valami egymást segítő együttműködésben létezzenek egymás mellett. Azt tapasztaljuk szintén a már sokszor kimondott nyugati országokban, hogy ezek össze vannak hangolva. Tehát ez azt jelenti, hogy nem lehet mondjuk pont ugyanarra pályázni a két témában. Vagy az egyikben, hogy elindulhassál egy operatív programért, egy hazai Európai Uniós forrásért, akkor valamit villantanod kell a közvetlen uniósban is legalább, vagy nyerned, vagy legalább elindulnod egy közvetlen uniósban. Tehát támogatják ezt, és segítik ilyen szempontból. Tehát, hogy ebben is azt gondolom, hogy komoly szerepe van az MFO-inak, és a folyamat legvégén a pályázatírásban, ott pedig azt csináljuk, elkezdtünk együttműködni a pályázatíró szektorral. Folyamatosan lépésről lépésre építjük ezeket a kapcsolatokat, mert azt látjuk, hogy a gépezetnek ez egy nagyon fontos része. Végén meg kell írni, meg kell termelni azt a pályázat mennyiséget, és azt a pályázatíró szektor tudja megtenni. Viszont, ahogy mondtam, a pályázatíró szektor is az operatív programokra volt fordulva az előző ciklusban, hiszen ott volt tömegével a pályázat mennyiség. Tehát ez is egy ilyen lassú, többéves, folyamatos, egy ilyen gyakorlatilag egy óriási hajót kell egy lépésről lépésre kicsi fokozatokkal átállítani egy picit más irányba. Tehát tárgyalunk a pályázatíró cégekkel, próbáljuk közülük a jobbakat kiválasztani, megnézzük, hogy ki miben profi, ki melyik alapra, melyik irányba célszerű terelni, megnézzük, hogy hogyan tudunk rájuk hordani projekteket. Tehát gyakorlatilag ezt a szektort szeretnénk úgy felépíteni, hogy legyen olyan mennyiségű pályázatíró, akikben az ügyfelek megbíznak, és egy a projektekből megint pályázatok lesznek.
Lassan a végére érünk a beszélgetésnek, bármilyen meglepő is számodra is. Ez a 30 perc, ez mindig nagyon gyorsan eltelik, nem baj, azért egy pár percet túllépünk rajta, de még egy dologról beszéljünk mindenképpen, mert jeleztétek, illetve hallottam a hírt, hogy a Digital Europe program, vagy a Digitális Európa program részévé, vagy együttműködőjévé vált az MFO-járól. Egy picit mesélj, hogy ez mit jelent. Ez minek a jele? Vagy ez valamiféle irány, vagy valamiféle út, amire ráléptetek?
Nagyon jó jel. Én annak értékelem, nem csak, hogy együttműködője, hanem a nemzeti kapcsolattartó pontjaivá, ezeket NCP-knek, National Contact Pointnak szokták hívni a különböző programok esetében. A Digitális Európa program az új ebben a ciklusban, az előző ciklusban nem volt ez a program. És ugye azért hozták létre, hogy ahogy mondtam, a digitalizáció az egyik legfontosabb célja az Európai Uniónak, mert hogy gyakorlatilag minden digitalizáció. Tehát ha arról beszélünk, hogy valahol zöld átmenetet, vagy energiahatékonyságot kell elérni, vagy gazdaságélénkítést, akkor gyakorlatilag nincs olyan projekt, aminek IT, illetve digitalizációs vonatkozása szinte nem lenne ebben a témában. Ezért jött létre ez a program, hogy azokat az innovációkat, amik főleg a Horizon Europe környékén keresendők, mert az a program foglalkozik a kutatással és innovációval, ezekből az innovációkból végül termékek és szolgáltatások legyenek, amik eljutnak aztán utána az ügyfelek, és itt az ügyfelek alatt a nagyvállalatokat, a kisvállalkozásokat, és az e-governmentet, tehát az állami szektort, a kormányzatot is értik, a közigazgatást. Ez a Digitális Európa program, ez nem kicsi, 7,6 milliárd euró van benne ebben a költségvetési ciklusban, 7 évre ez átlagosan körülbelül 1 milliárd euró évente, és ennek most nyáron hozták létre ezt a nemzeti kapcsolattartói pont rendszerét. Nagy örömünkre ezek mi lettünk, tehát az MFO-i a Digital Europe-nak az NCP-je.
És ezt nektek kellett ugyanúgy megpályázni, vagy eleve ez, vagy az alanyi jogon járt, vagy azért nektek ugyanúgy meg kellett küzdeni, vagy ez hogy működik?
Magyarországnak alanyi jogon járt, tehát ilyen, ebben az esetben a nemzeti kapcsolattartó pontok rendszere az azt jelenti, hogy minden országból az Európai Unió igényel, hogy nemzeti kapcsolattartó pontok legyenek, jelölődjenek ki. Hogy ez mi lettünk, az itt egy tárcaközi egyeztetést követően dőlt el, és egy olyan struktúra jött létre gyakorlatilag, amiben két minisztérium érintett. Egyrészt a miniszterelnöki kabinetiroda, amelynél a Digitális Magyarország Ügynökség található, és ezért a digitális vonatkozású programokban ők delegálják általában az úgynevezett programbizottsági tagokat, mert minden programnak van egy Európai Uniós programbizottsága. Ott zajlik gyakorlatilag a vita és az egyeztetés a munkaprogramokról. Ez azért nagyon fontos nekünk, mert gyakorlatilag így lehet egyrészt első kézből információhoz jutni a munkaprogramoknak már nagyon korai szakaszában, tehát nem csak a véglegesekről, másrészt pedig így lehet az álláspontunkat, a véleményünket, a témáinkat eljuttatni oda a programbizottságba. Tehát itt két kolléga, egy kolléga és egy kolléganő a miniszterelnöki kabinetiroda részéről bennül a programbizottságban. A mi minisztériumunk, a szakmai felügyeletet adó TFM, tehát a Területfejlesztési Minisztérium, pedig egy olyan minisztériumi kapcsolattartó kollégát, kolléganőt jelölt ki, akinek pedig az a szerepe, hogy amennyiben olyan ügy merül fel, amiben minisztériumi vagy tárcaközi kapcsolattartásra lenne szükség, vagy koordinációra, akkor ő hozzá tudunk nyúlni, és őt tudjuk ebben az esetben használni. Mi részünkről, az MFO-i részéről hárman vagyunk ebben benne. Az ügyvezetőnk maga egy NCP koordinátor, egy kiemelt NCP, és egy kolléganőmmel együtt mi ketten töltjük be magát ezt a kontaktpointi szerepet. Hogy ez miért fontos?
Illetve, hogy én rákérdezhessek, hogy ti mit vártok ettől, és lassan ez lesz az utolsó kérdés, mert lejár az időnk. Ti ettől a szereptől mit szeretnétek kapni, illetve a piaci szereplők mit fognak ettől kapni? Ez miért ilyen nagy jelentőségű?
Mi azt várjuk, hogy ahogy az előző kérdésre említett válaszomban mondtam, ezt a gépezett szerepet még hatékonyabban be tudjuk tölteni. És ebben a Digital Europe programban ez gyakorlatilag egy ilyen hatáskört adott ehhez a gépezett központi fogaskereke szerepéhez, mert itt ez pont erről szól. Tehát mi leszünk azok, ahova az első körben bejut az összes információ, mi tudjuk ezeket elosztani, kapcsolódó meetingeket, információs napokat mi fogjuk koordinálni és tartani. Nagy örömünkre több mint 260-an vettek részt az első nap, pedig az nyár közepén volt, július vége felé. Ilyeneket szeretnénk még tartani, és Nagyon fontos, hogy ennek érzékelte az EU is a fontosságát, tehát kiírt külön egy pályázatot arra, hogy ezeket a Digital Europe kontaktokat európai szinten összefogja és összerakja egy hálózattá. Ez most zajlik ez a pályázat, tehát részei vagyunk egy nagy európai konzorciumnak, aminek az a lényege, hogy az NCP-k között, országok között is áramoljon az információ, a tapasztaltabb NCP-k tanítsák a kevésbé tapasztaltakat, szervezzenek közös eseményeket, és így még több esemény legyen, szervezzenek közös tréningeket, amiket meg lehet osztani különböző országok között, tehát egy ilyen hálózatosodás és pezsgés is beindul majd az NCP-k között.
Hát körülbelül ennyi fér bele ebbe a 30 percbe, ami azt hiszem, hogy ez egy elég jó eredmény, mert azt hiszem elég sok információ elhangzott, és megtudtuk azt.
Félek tőle, hogy egy kicsit túl sok is.
Ne, az nem baj, az sosem baj, de meg tudtuk villantani, vagy megtudtad leginkább te persze, hogy ez az egész hogy néz ki, az MFO-nak mi a szerepe. Úgyhogy remélem, hogy ezt a beszélgetést mi is, illetve ti a piacsal, meg talán rajtunk keresztül az IBS tagsággal tudjuk folytatni. Nagyon szépen köszönöm Dászkál Jánosnak, a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda vezető projektmenedzserének, hogy itt volt, és beszélgettünk erről egyébként nagyon fontos témáról, amivel egyébként valószínűleg ti is, meg hát a hallgatóink is még fognak találkozni a következő hónapokban és a konferenciáinkon. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Ez volt a Digitalk, az IVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk@ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.